Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Diákok is igényelhetik a kedvezményes lakáshitelt akár saját jövedelem nélkül is. Ez jelentős eltérés a korábbi támogatott hitelektől, írja a Bankmonitorra hivatkozva a híradó.hu. Az Otthonstart program fix 3%-os lakáshitelének van egy váratlan sajátossága, mutat rá a Bankmonitor. A konstrukció esetében ugyanis nem feltétlenül szükséges, hogy maga az adós rendelkezzen jövedelemmel vagy munkaviszonnyal, ha az ügyletben szerepel egy megfelelő adóstárs. Ez jelentős eltérés a korábbi támogatott hitelektől, például a CSOK Plusz vagy a piaci lakáshitelek esetében ugyanis az adósnak mindenképp kell rendelkezni legalább minimálbérnek megfelelő igazolt jövedelemmel, még akkor is, ha adóstársat von be a hitelbe. A Bankmonitor felhívja a figyelmet arra is, hogy jövedelem nélkül is teljesíthető a társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó feltétel, ha az igénylő magyar középiskolában, felsőoktatási intézményben vagy szakképző iskolában nappali tagozaton tanul. Egyszerűsödnek a nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatás szabályai az egészségügyi és az egészségügyben dolgozóknál, jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Takács Péter közölte, a csütörtökön megjelent kormányrendelet értelmében mentesülnek a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátások szüneteltetése alól az ágazatban továbbfoglalkoztatottak. Így az egészségügyi dolgozókra ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni, mint a pedagógusokra és a gondoskodás politikában dolgozókra. A kérvényezés menete egyszerűsödik. A szakdolgozók esetében munkáltatói, az orvosoknál belügyminisztériumi döntés lesz. A folyamat ezután automatikus. Kínai cég szerzett többségi tulajdonrészt a MediaMarktban. A kínai JD.com nevű cég többségi tulajdonrészt vásárolt a Magyarországon is, számos áruházat működtető, elsősorban elektronikai termékek forgalmazásával foglalkozó MediaMarktban. A bolthálózat magyarországi igazgatója szerint ez egy stratégiai együttműködés, amely nem veszélyezteti a vállalat függetlenségét, hanem felgyorsítja az áruházlánc már korábban kijelölt stratégiáját. A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítő anyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Emelkedést tapasztaltak Békés Csabán, Győröt, Kecskeméten, Szekszárdon, Szolnokon és Veszprémben, még 16 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Csökkenést sehol sem mértek. Újabb hatékony segítség érkezik a szőlőültetvények megóvása érdekében. A modern technológiát is bevetik a szőlőkabóca elleni védekezésben, mondta Nagy István agrárminiszter Facebook oldalán. A tárcavezető közölte, csütörtöktől nem csak a szakemberek keresik a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó kártevőket, az ültetvényeket drónokkal is átvizsgálják. A lakosság országszerte még akár hetekig is találkozhat a fertőzött tőkéket kereső drónokkal. Ezáltal a hatóság célirányosan ellenőrizheti a betegséggel potenciálisan érintett ültetvényeket, számottevően felgyorsítva az azonosítást. A Velencei tó vízszintje minden eddiginél alacsonyabbra süllyedt. A környék lakói és a természetvédők egyaránt aggódnak a tó jövője miatt. A tavalyi csapadék szegény időszak és az emelkedő hőmérséklet jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a tó vízszintje az elmúlt évtizedek legalacsonyabb szintjére esett vissza. A természetvédők szerint ez a folyamat nem csak a helyi élővilágra, hanem a tó környéki turizmusra és a helyi közösségekre is hosszú távú hatással lehet. A Velencei tó vízszintje Agárnál 67 cm volt, ami 45 cm-rel múlja alul az egy évvel ezelőtti értéket. Híreink végén az időjárásról. A keleti tájakon kialakuló rétegfelhőzet egyes részeken akár tartósan meg is maradhat, míg másutt általában napos idő várható gomoly és fágyol felhőkkel. Kisebb eső az észak-keleti tájakon továbbra sem kizárt. A nyugati szél napközben nagy területen megélénkül, a magasabban fekvő részeken akár erős széllökések is előfordulhatnak. Kora délutánra többnyire 16 és 21 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon elrévedezni némely szabadon, mint alkonyék felhőjén, mely ragyog, és rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom, mi ez, de édes ez. Egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tetőn, holott borongón már az este jön. Én nem tudom, mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem. Szavait sejme szíven símogat, mint márciusi szél a sírokat. Én nem tudom, mi ez, de jó. Nagyon fájása édes, hadd fájjon, hagyom. A balgaság, a tévedés legyen. A szerelem, bocsásd ezt meg nekem.
Ökumené, a Testvéregyházak fél órája című műsorunk következik. Ma a Református Egyház adását sugározzuk.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a Református Egyház életéből. Az Európa Rádió Református Közéleti Magazinja.
A zarándoklat nem csupán fizikai kihívás, hanem lelki utazás, a mindennapokból kilépve új felismeréseket adhat. Így van ez mai vendégünkkel is, aki a nyáron megtette az El Camino portugáliai szakaszát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Skultéti Zoltán Gáborné, a Lévai József Református Gimnázium matematika, informatika és angol tanára több száz kilométer gyalogolt, miközben érdekes emberekkel találkozott és életre szóló élményeket szerzett. Erről az útról, a kihívásokról és a tanúságokról beszélgetünk vele mai adásunkban.
Nekem ez az Úristen üzenete volt, ez a megállás. Ez jelentette számomra a legtöbbet egyébként. Nagyon-nagyon sok templomba bementünk, és picit üldögéltünk csendben. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt. Közben arra gondolni, hogy hány ember ült már ott előttünk, akiknek ugyanilyen tanítást adott az út, mint mondjuk nekem.
Remélem, hogy velünk tartanak.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió Református Közéleti Magazinja.
Az El Camino sokak számára életre szóló kihívás, hosszú gyalogút, amely próbára teszi a kitartást, de közben új élményeket és felismeréseket ad. Vendégünk Skultéti Zoltán Gáborné, a Lévai József Református Gimnázium tanára, a nyáron bejárta a portugáliai szakaszt, több száz kilométert gyalogolt, miközben új emberekkel találkozott és új élményeket is szerzett. Milyen volt elindulni, mi segítette át a nehezebb napokon, és milyen útravalót hozott haza mindebből, ezekről mesél nekünk ebben az órában, aki már itt is van velünk a stúdióban. Tegeződni fogunk, ahogyan tesszük ezt a mindennapokban is. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
Hogyan született meg a döntés, hogy elindulsz az El Camino-ra? Ez egy régi vágy volt, vagy inkább egy hirtelen jött elhatározás?
Inkább régi vágy volt. Hogy hogyan kapcsolódik az életemhez? Hát úgy, hogy ez az év igen kerek évforduló az életemben, mert mindjárt kerek éves leszek, és azt gondoltam, hogy ahelyett, hogy ebbe belebetegednék, valamivel meg kell fűszerezni. És több barátom járt már a Caminón, és a nagylányunk Eszter is bejárta a 800 kilométeres szakaszt. Akkor indult el, amikor éppen munkaügyben egy kicsit válságba került, és olyan sokat adott neki az a zarándoklat, hogy azóta is a Zarándok Zugban Budapesten önkéntes, és nagyon-nagyon szereti. És ez egy picit adott erőt ahhoz, hogy én is talán meg tudom csinálni ezt a zarándokutat.
Voltak ezzel kapcsolatban kételyek benned, hogy nem biztos, hogy menni fog, vagy nem biztos, hogy úgy fogod tudni végigcsinálni, ahogy eredetileg gondoltam?
Voltak, azért voltak, mert több emberről is tudok, aki kitartóan készül erre a zarándoklatra, hát mondjuk már hónapok óta edzi és gyalogol és túrázik, és én nálam ez így egy kicsit háttérbe szorult időhiányában, és ezért úgy féltem is tőle. Aztán kaptam az egyik barátnőmtől egy olyan útravalót, hogy a régi zarándokok is néha felkéreckedtek a szekérre, és attól még zarándokoknak nevezték őket, és akkor így megpróbáltam elengedni ezeket a félelmeket.
Éppen erre akartam rákérdezni, hogy ez egy komoly tervezést, szervezést, előkészületeket igénylő túra, vagy inkább, hát lesz, ami lesz, sodródjunk az árral, úgyis fel kell a nap, és felébredünk majd valahol. Melyik volt rád inkább a jellemző?
Mind a kettő lehet egyébként, és szerintem a zarándokoknak a többsége ilyen lesz, ami lesz típusú zarándok, mi a barátnőmmel mentünk, tehát ketten voltunk, és nagyon sokáig készültünk, foglaltunk előre szállást, tehát nem bíztunk semmit a véletlenre, és én nagyon sokáig kerestem azt, hogy melyik szállást foglaljuk le, hány kilométert tegyünk egy nap meg, és reménykedtem benne, hogy a zarándokok réme, az ágyi poloska majd elkerül minket, és egyébként így is volt.
Mert hogy azt tartják a zarándokok rémének?
Hát az egyiknek igen, meg a viszhólyagot a másiknak.
Igen, a viszhólyag azért is akartam rákérdezni, mert az ember ilyenkor általában azokkal a terhekkel, amiket talán mondtál, meg mindenféle elvárással, de jó nagy hátizsákkal is elindul. Mit kell abba a hátizsákba mindenképpen belepakolni, hogyha valaki végig szeretné járni legalább a portugáliai szakaszt?
Hát én mindig csodálom azokat a zarándokokat, azóta is, mert nem léptem ki egyik zarándok csoportból sem a közösségi médiában, és mindig elolvasom, hogy mit írnak. Na és akkor mindig nagyon csodálom azokat, akik 3 kilós hátizsákkal mennek. Az enyém az 7 kiló volt, és plusz a víz, amit vittem magammal, tehát így megközelítettem mondjuk a 8-at. És hogy mi volt benne? Hát váltásruha, a lehető legvékonyabb, legkönnyebb, ilyen sportos, jól szellőző, könnyen száradó. Ebből volt nálam 2 hosszújú és 2 rövidújú, illetve pontosabban 3, de a harmadik az nem vált be egyébként. A ruházat mellett váltáscipő, meg papucs, ez mindenféleképpen, és a ruházat mellett visszatérve erre a mondatomra, hát mindenféle fájdalomra és vízhólyagra való varázsszer. Tehát például volt nálam ilyen magnéziumos sportkrém, aztán a vízhólyagokra vízhólyagtapaszt, de azt végül ipari mennyiségben fogyasztottam, úgyhogy azt kaptam is, és vásároltam is még menet közben. Gyógyszerre nem nagyon volt szükség szerencsére, ezek meg a tisztálkodási cuccok. Olyan szappant vittem, amivel hajat is lehet mosni, tehát hogy ne kelljen külön cipelni.
De egyébként egy elég jól kiépített infrastruktúrája van már ennek a zarándok útnak, nem? Tehát aki keres, talál, tehát mindig akad valami, vagy valaki, aki tud segíteni, illetve a szálláshelyek most már egészen sűrűn ki vannak alakítva, ha minden igaz.
Portugália szerintem sokkal jobb volt ebből a szempontból, mint Spanyolország. Portugáliában nagyon sok strand van az út mellett, és a strandokon van kávézó, büfé, étterem, mindenütt van mosdó, patyolattiszta, minden van benne, és ivóvíz is van. A spanyol részen már ritkábbak a strand szakaszok, és van, hogy 7 kilométer távolság is van 2 helység között, és ott jobban fel kell tankolni mondjuk ivóvízzel. De egyébként mindenhol van étterem, mindenhol van élelmiszerbolt, mindenhol van gyógyszertár.
Kicsit a kilométereket tegyük már rendbe, hogy itt pontosan hány kilométerről van szó a portugáliai szakasz tekintetében?
A portugál út az 280 kilométer Portótól Santiagoig.
Ez naponta hány kilométer gyaloglást jelentett?
Naponta hát olyan 25 és 30 között itt. A 25 volt az általános, az utolsó napon tettünk meg 7,5 kilométert, azért, mert egyébként úgy van ez a zarándoklat, hogy aki 100 kilométert megtesz gyalogosan, az az ember már kaphat ezért oklevelet Santiagóba. Ha kerékpárral megy, akkor 200 kilométert kell megtenni. És ez azt jelenti, hogy 100 kilométerre Santiagótól már nagyon sokan vannak. Nagyon sok iskolás, meg fiatal, meg gyerekcsoporttal is találkoztunk, baráti társaságokkal, és mindig nagyon sokan vannak az úton. És ezért mi az utolsó napra azt terveztük, hogy bár megtehettük volna azt a hátralévő kis szakaszt az előző nap egyben, az előző szakasszal, tehát aludtunk egyet 7,5 kilométerre Santiagótól, és hajnalban indultunk 6 órakor, amikor még sötét volt a célállomásunkra, és annyira sötét volt, hogy még világítani kellett az erdőben, és senki más nem volt az úton, csak mi ketten. És ez így annyira felemelő volt, hogy mentünk, és közben felkelt a nap, és csak egymással beszélgettünk, nagyon-nagyon szép zárása volt.
Annak ellenére, hogy az egyik barátnőddel voltál ezen a zarándoklaton, sikerült egy picit elmélyülni ennek ellenére? Saját magadban, lelkiekben mennyire volt erre lehetőség így, hogy tulajdonképpen kis társasággal együtt
Abszolút utaztató. Volt erre lehetőség, mert már az út előtt megbeszéltük, hogy nem kötelező egész nap beszélgetni, hanem valószínűleg el leszünk foglalva a gondolatainkkal, és ez így is volt, hogy sokszor mentünk egymás mellett, de sokszor volt, hogy a barátnőm előre ment néhány száz métert, és mindig megvárt, hogyha valami út kereszteződéshez ért. Mindig ő ment gyorsabban, ő sokat túrázik, úgyhogy ez, én voltam a lassabb, és így tudtunk gondolkodni. Viszont amikor együtt kávéztunk, meg vacsoráztunk, meg beértünk a szállásra kora délután, akkortól pedig együtt voltunk és beszélgettünk.
A teljes szakasznak a gondolata fel sem merült bennetek, hogy megpróbáljátok?
Nem volt annyi időnk, vagy igen. Tehát, hogy ő is elfoglalt volt előtte, én meg utána, és ezért nem készültünk a teljes szakaszra.
Mondtad, hogy nagyon népszerű ez az zarándokút, és hogy egyébként nagyon sok emberrel is lehet találkozni menet közben. Te találkoztál olyan emberekkel, akik nagy hatással voltak rád valamiért?
Nagyon sokan kérdezték meg tőlem, hogy hány zarándokkal beszélgettünk, mert ugye azt tartják erről, hogy nagyon sok emberrel találkozik a résztvevő, a zarándok. Én nem tudom, hogy miért, de hogy mi túl sok emberrel nem ismerkedtünk meg. Hogy próbáltuk kutatni azokat, hogy esetleg a Covid óta egy picikét eltávolodtak az emberek, vagy hogy mi lehetett az oka, nem tudom igazán. Hogy nem nagyon beszélgettek egymással a zarándokok arra, amerre jártunk, és azokon a szállásokon sem, ahol mi szálltunk meg. Egész véletlenül már nagyon közel Santiagóhoz, amikor beszélgettünk már a városban, a barátnőmmel akkor hallottuk azt a hátunk mögött, hogy na hát magyarok. És ők találkoztunk egy kolléganővel, aki Pesten tanít, egyébként hittantanár, és a keresztfiával. És ők voltak az egyetlen magyarok, akikkel találkoztunk. És gyászfeldolgozás miatt járta az utat, és ő emiatt így nagyon nagy hatással volt rám, hogy ő hogy kezdi, hogy minden reggel imádkoznak, hogy megállnak minden templomba, bemennek, tehát hogy ők igazi zarándokok voltak a szó nemes értelmében.
Több mint egy utazás, meg több mint egy túra, talán ezt a felkonferálásban említettem, és ez egy lelki élmény, egy lelki utazás. Te magad is így élted meg ezt a néhány száz kilométert?
Hát én, igen, lelki út volt egyébként. Ugye szoktak vinni kavicsot a zarándokok, ami jelképezi a terhet, amit cipelnek, és én a 3 éve meghalt lányunkat vittem magammal.
Segített?
Hát letettem az óceán mellett a kavicsot, és kedves barátnőm, lelkész barátnőm, amikor elküldtem neki a képet onnan, hogy kit hoztam magammal, akkor írta, hogy most már szalad a mennyországban. Úgyhogy ezt jelentette nekem.
A hallgatók nem látják, de a stúdióasztalunk tulajdonképpen tele van pakolva mindenféle dologgal, amit hoztál magaddal Portugáliából. Kezdjük a legfeltűnőbbel, egy kagyló alakú kerámia? Talán abból
nem,
van?
Az egy igazi kagyló.
Egy igazi kagyló. Igen, na mit jelképez ez a kagyló?
Hát ez a fésű kagyló, ez a zarándokoknak a jelképe egyébként, Szent Jakab útnak a jelképe. Nagyon-nagyon sok helyen találkozunk vele a zarándoklaton. Minden útjelző táblán ott található egy fésű kagyló és egy sárga nyíl, hogy merre kell menni, merre folytassák a zarándokok az útjukat. És mikor elindultunk Portóból, akkor az út mellett, hol becsületkasszában, kasszával vannak kitéve az út mellé ezek a kagylók, de mi megálltunk egy fiatalembernél, aki számtalan ilyen gyönyörűséget árult, és ő maga kötötte fel a hátizsákunkra, hát mi ott Portó után vettük rögtön a legelső napon, hogy feltegyük a hátizsákunkra.
És rögtön itt van mellette két útlevél, mert hogy lehet látni azokat a pecséteket, amiket az állomásokon pecsételtek ide ebbe bele. Ez kell ahhoz, hogy valaki zarándok legyen? Hogy megkapja ezt az útlevelet? És mivel lehet ezt egyáltalán kiérdemelni?
Hát a pecsétek ahhoz kellenek, hogy igazoljuk, hogy ott jártunk. És majd Santiago-ban, a zarándok irodában, amikor megkapjuk a zarándokok levelet, akkor ellenőrzik a pecséteket, és azt kell róla tudni, vagy róluk tudni, hogy naponta kettőt kell pecsételni, de hogy mi nagyon lelkesek voltunk, tehát hogy volt, hogy egy nap 6-ot is pecsételtünk, mert annyira szépek voltak egyébként, minden kis templomban, kávézóban, zenészeknél, akikkel találkoztunk az út közben, az erdő közepén például van pecsét, és dátummal kell beletenni az útlevélbe.
És minden állomásnak egyébként más a jelképe. Itt látok magam előtt kagylót, látok malmot, de olyan állomást is látok, ahol éppen a kereszt jelképezi az adott állomást.
Így van. Az enyém egyébként a zarándok zugból származik, az én oklevelem, és ebben az évben az egyes számú oklevelet a kislányomtól kaptam. De nem volt elég a magyar útlevél hozzá egyébként, mert ez a magyar Caminóhoz készült, és az nem olyan hosszú, mint a portugál és a spanyol, vagy a francia országban kezdődő rész, úgyhogy kiegészítettük még egy másik útlevéllel is. Egyébként vásárolni lehet a zarándokzugban, illetve Portóban is, meg a különböző kezdőpontoknál is megvásárolható.
És van mellé egyébként egy magyarul írt vers is, ezt az útlevél. Ez adták?
A magyar útlevélhez kaptam a kislányomtól, nagylányomtól.
Mire buzdít ez a kis versike?
Hát, hogy tanuljak valamit, tanítása legyen az útnak arra, szerintem.
Mert ő is így engedett el téged, hogy mindenképpen legyen ilyenféle megtapasztalás?
Nem egyébként nem tűzte ki. Inkább azt tanácsolta csak, hogy a telefont tegyem el. Tehát ennyi volt a tanács, és igazándiból csak fényképezésre használtuk a telefon.
Sikerült ezt a digitális böjtöt betartani?
Hát teljes mértékben nem, mert nyilván minden este szerettek volna a szeretteink tudni rólunk, tehát hogy beszéltünk, és üzenetet váltottunk egymással, de igyekeztünk minimalizálni a használatát.
És itt van még egy tárgy, illetve még kettő, de mind a kettő hasonló, egy ilyen kis papírtekercs, ez pedig az oklevél, ami igen, viszont már tanúsítja, hogy bejártad a portugáliai szakaszt.
Igen, ezt a zarándok irodában adják, egyébként regisztrálni kell, mert már minden digitális és mindent próbálnak meggyorsítani és megkönnyíteni, tehát hogy regisztrálni kell a zarándok irodába, és ilyen QR kód segítségével keresik a regisztrációt, és szinte egyáltalán nem kell várni, hogy megkapjuk a kezünkbe.
Melyik volt a legemlékezetesebb állomás a túrát során?
Egyébként nem csak azért mentünk erre a portugál útra, mert hogy nem volt annyi időnk, hogy hosszabb útra induljunk, hanem nagyon vágytunk az óceán mellé. És nekem az óceán adta a legtöbbet. Tehát, hogy a legemlékezetesebb szállásunk az óceántól talán 50 méterre volt.
Annak is itt van a pecsétje az útlevélben?
Valószínűleg itt, igen. És egész éjszaka, amikor felébredtem, az óceán zúgását hallgattam, és olyan volt az udvara is, hogy voltak rajta nyugágyak, meg székek, és meg lehetett ott pihenni, miközben nézzük az óceánt, és a naplementét. Tehát, hogy ez így nagyon szép volt.
Ez volt a legemlékezetesebb, és egyben a legmélyebb élményed is a zarándok út során?
Hát a legmélyebbek talán az, hogy mennyire vágytunk az óceánhoz, és mégis mennyire veszélyes az a hely, mert minden egyes kis településen a hajótörötteknek állítottak emléket, tehát hogy ezzel így nagyon mellbevágó szembesülni, hogy hány ember vesztette ott az életét, és az asszonyoknak, akik várják haza a férjüket. Tehát hogy ez is ilyen, szerintem ilyen nagy meglepetés volt, és nagy erőt adott.
Mélységek és magasságok, volt-e olyan pillanat, amikor a legszívesebben feladtad volna, és azt mondtad, hogy itt már nem biztos, hogy tudom folytatni?
Hát olyan nem volt, hogy legszívesebben feladtam volna, inkább az, hogy megálltam volna, de ugye szűkös volt az időrepülőjegy, meg volt szállás lefoglalva. Én nekem sikerült nagyon sok vízhólyagot beszereznem, és orvoshoz is kellett mennem vele, mert nagyon, nagyon csúnyák voltak. Akkor egy picit pihentem volna igazán.
De mindeközben egyébként a fizikai megterheltség mellett azért ez egy nagyon komoly lelki teher is tud lenni. Mi segített tovább lépni ezeken a mélypontokon?
Hát amikor rájöttem, hogy miért jöttek ezek a vízhólyagok, akkor úgy próbáltam elengedni ezt a terhet, mert akkor, amikor meg kellett állni emiatt, akkor nagyon sokat sírtam, és nem értettem, hogy így itthon elképzeltem, hogy milyen lesz, hogy az óceán ott lesz a bal kezemnél, és süt a nap, és fantasztikus lesz, és akkor közben nem bírtam rálépni a lábamra. Hát ez nagy, nagyon nagy teher volt, tehát ez sok sírás volt, és akkor így én azt hiszem, hogy elég sokat dolgozom, és akkor azt a tanítást silabizáltam ki a történtekből, hogy meg kell tudni állni.
Légy egy kissé áldott csendben, és magadra békességben lesz. Ez igen. Megtörtént ez alatt a zarándoklat során?
Abszolút meg, igen. Főleg amikor már tudtam tovább menni, mert meg volt a tanítás. Hát ugye mindig azt mondják, amikor elindul az ember, hogy valamit tanulni fogsz az útból. És akkor hát csak bandukoltunk, gyönyörködtünk, hogy a fénykép nem adja vissza, hogy milyen volt a hely, ahol jártunk. És amikor megjött a tanítás, akkor sokkal könnyebbé vált az egész.
Milyen érzés volt beérni a célba?
Hát, sírós. Amikor már Santiago-ban ezeken a kis Girgbe-Gurba utcákon láttuk a tornyait a székesegyháznak, akkor én felhívtam a családomat videóhívásban, és megfordítottam, hogy ők lássák az utat, hogy merre megyek. Úgyhogy együtt jöttek velem.
És ők is legalább annyira élvezték így az utolsó néhány lépést?
Szerintem igen, különösen a nagy lányom, aki ugye megjárta ezt az utat, igen.
Igen. Mit jelentett megélni az El Camino-nak a vallási, a spirituális jellegét? Tehát a szent helyeket, a közös imákat, a különböző szimbólumokat, amelyek mind-mind hordoznak valamilyen történetet, vagy valamilyen üzenetet magukban?
Hát nekem ez az Úristen üzenete volt ez a megállás, és ez jelentette számomra a legtöbbet egyébként. Ugye a templomok katolikus templomok. Ettől függetlenül nagyon-nagyon sok templomba bementünk, és picit üldögéltünk csendben. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt. Közben arra gondolni, hogy hány ember ült már ott előttünk, akiknek ugyanilyen tanítást adott az út, mint mondjuk nekem.
Közelebb érezted magadhoz Istent ez alatt az arándok út során?
Hát akkor egy picit haragudtam, amikor meg kellett
igen?
állni.
Miért? Igen. A vízhólyagok miatt?
Igen, a vízhólyagok miatt. De amikor rájöttem, hogy hát mi volt az üzenet, akkor már segített. Tehát úgy éreztem, hogy tényleg ott van mellettem, és átsegít a nehézségeken.
Milyen érzés volt hazaérkezni, és utána visszacsöppenni a hétköznapokba? Ugye egy nyári szünet alatt volt maga az zarándokút, és hát utána ugye ott a tanévkezdésnek gyakorlatilag az elején értél vissza.
Hát ha nem a református hittel kapcsolatban válaszolok a kérdésre, akkor azt gondolom, hogy a lelkem még nem érkezett meg.
De akkor,
amikor megérkeztünk haza, akkor teljesen kézzelfoghatóan lehetett érezni, hogy én megérkeztem, de a lelkem még nem.
Hiányérzet van ilyenkor az emberben, hogy ment volna még, csinálta volna még tovább, vagy azért van egy pici büszkeség is, a jó értelemben vett elégedettség, hogy igen, kitűztem, és meg tudtam csinálni.
Hát nagyon boldog vagyok tőle, hogy ez sikerült egyébként. Nagyon boldog vagyok, hogy a társaságért, aki velem volt, a barátnőmért nagyon hálás vagyok, és nem tudom, valahogy úgy érzem, mintha nem is történt volna meg. Tehát, hogy mintha ez egész egy mese lett volna, hogy én ott sétálok a barátnőmmel, és egyszer csak visszacsöppenek ide Miskolcra, hogy olyan, mintha egy mese mesének a szereplője lettem volna.
Soha többet, vagy bármikor újra?
Bármikor.
Vannak is tervek ezzel kapcsolatban?
Hát, még nem osztottam meg a családon.
Lehet itt az alkalom, hogy
igen, abszolút. De hogy azt szoktam mondani, hogy oda a Portugál útra bármikor vissza, már holnap indulnék.
Van akár egy szokás, egy gondolat, vagy egy érzés, vagy akár egy lelki tapasztalat ebből az útból, amit hazahoztál magaddal, és azóta ott van veled a mindennapokban?
Az, hogy egy picit könnyebben venni a terheket az életben, mindenféleképpen, mert a portugálok és a spanyolok olyan életstílust tudnak magukénak, hogy ami a magyartól nagyon távol van, azt hiszem, de hogy amikor ott jártunk, akkor mi is a részesei voltunk ennek az életnek és ennek az országnak. Szóval, hogy nem belebetegedni a mindennapokba, hanem egy kicsit könnyedebben állni a nehézségek elé, és úgy legyőzni őket.
A diákjaid, vagy akár a kollégák érdeklődtek a tapasztalatok felől? Mert hát nyilván látták,
igen,
a közösségi médiában, hogy merre jártál.
Igen, hát van olyan kollégám, aki mondta is, hogy ő mindig megnézte a térképen, hogy merre járunk, hova jutottunk.
És mi érdekelte őket a legjobban? Mire voltak kíváncsiak?
Hát csak a helyekre, vagyis hát igazán azt mondták, hogy ha beszámolót tartok, akkor szeretnének eljönni, de még erre nem került sor. Sőt, régebbi kollégám is írt az előző munkahelyemről, hogy ha tartok beszámolót, ő mindenféleképpen résztvevője szeretne lenni. Lehet, hogy lesz majd alkalom rá, hogy beszélgetünk a kollégákkal róla egyébként.
Be lehet valahogyan építeni a tanítási módszert tanba például azokat a tapasztalásokat, vagy egyszerűen csak a diákokkal való kapcsolatba mindazt az élményt, amit itt az El Camino-n szereztél?
Hát, ha a kitartást meg tudnám tanítani, igen, a mai fiataloknak, akkor az nagyon jó lenne. De ez szerintem ma ez nagyon nehéz feladat, hogyha valamit nem két kattintással kapunk meg, akkor is tartsunk ki, és jussunk a végére. És azt, hogy meg kell állni. Ahogy az egyik barátnőm mondta, hogy nem csak azért, hogy utolérjen a lelket, hanem azért, hogy megélezzük a fejszét a favágáshoz. Hát, hogy ez szerintem nagyon jó lenne, hogyha tudnák a fiatalok.
Élesebb lett most ez a fejsze?
Élesebb. Igen.
Van még valami a bakancslistádon?
Esetleg végigjárja Magyarországon a kék túrát. Nagy példaképem a nagylányom, aki a Caminót végigjárta előttem, és a kék túrát is lassan befejezi. És nem maradhatok le tőle. Hát jelen pillanatban a kis unoka, hogy szülessem meg, és találkozzak vele, az a legfontosabb. Nem tudom, sok könyv. Sok könyv. És az, hogy visszamenni.
Bármikor újra.
Bármikor újra.
Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad a tapasztalataidat.
Megtiszteltetek. Köszönöm szépen.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A zarándoklat nem csupán fizikai kihívás, hanem lelki utazás, a mindennapokból kilépve új felismeréseket adhat. Így van ez mai vendégünkkel is, aki a nyáron megtette az El Camino portugáliai szakaszát. Ebben az órában Skultéti Zoltán Gáborné, a Léva József Református Gimnázium matematika, informatika és angol tanára volt a vendégem, aki több száz kilométer gyalogolt, miközben érdekes emberekkel találkozott és életre szóló élményeket szerzett. Erről az útról, a kihívásokról és a tanúságokról beszélgettem vele. Ha lemaradtak volna mai műsorunkról, vagy egyszerűen csak újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Kojsze Péter. Számítok Önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Ökumené címmel. A testvéregyházak félóráját hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Amiről a mai evangéliumban olvasunk, az nem egy példabeszéd, nem egy kitalált történet, hanem a valóság, amely Isten jóságát és az ember hálátlanságát mutatja be. A történetnek szép a befejezése, ebből vonhatjuk le a magunk élete számára a tanulságot, amely azzal szemben domborodik ki, ami előzőleg történt. Azért értékes az egy ember hálája, mert a többiek hálátlanok voltak. Nézzük a történetet. Jézus leprás betegek csoportjával találkozik 10 személlyel. Ők betartják a törvényi előírásokat, miszerint nem érintkezhetnek egészséges emberekkel, ezért megállnak a távolban és kiáltozva kérik az Úr segítségét: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! A tisztelet teljes megszólítás és a kérés nyilvánvalóan annak a kifejezése, hogy bíznak Jézus gyógyító erejében, hisznek abban, hogy a Mester meg tudja őket szabadítani betegségüktől. A bibliai időkben a lepra gyógyíthatatlan betegség volt. E súlyos bőrbetegségben szenvedő embernek esélye sem volt a gyógyulásra. Sorsát nehezítette továbbá a közösségből való kizárása. Ez utóbbi abból a szempontból érthető, hogy ilyen módon próbálták megakadályozni a lepra tovább terjedését. A leprás betegek számára külön területeket jelöltek ki, és nem térhettek be az egészségesek által lakott településekre. Nem érintkezhettek velük közvetlenül, csak kellő távolságból beszélhettek másokkal. A gyógyuláshoz még Jézus érintésére sincs szükség, elég, hogy rájuk tekint, s ez az irgalmas tekintet csodát eredményez. A korabeli törvények szerint a leprás betegség megszűnését, a megtisztulás tényét a papnak kellett kinyilvánítania, s ez egyúttal a gyógyult személy visszafogadását jelentette a közösségbe. Bár Jézus csodájának köszönhetően mind a 10 meggyógyulnak, 9 hálátlannak bizonyulnak. Csupán egy ember tér vissza, hogy kifejezze háláját annak, akinek gyógyulását köszönheti. Jézusnak is fájt a hálátlanság, keserűen kérdezte meg az egyetlen visszatért embertől, hol maradt a többi 9. Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen. Néhány gyakorlati tanács annak érdekében, hogy ne essünk a hálátlanság bűnébe, hanem a hálaadás által erősítsük kapcsolatunkat Istennel és az emberekkel. Hálánkat mindig fejezzük ki szavakkal. Nem elegendő az, ha a köszönet szívünk mélyén meghúzódó érzés marad, s arról csak mi magunk tudunk. A hála kifejezése nem megalázó. Alázat mindenképpen szükséges hozzá, de nem megalázó. Hálánkat kifejezhetjük szolgálatunkkal is. Gondoljunk csak a jerikói vakra, Bartimeusra, aki miután visszanyerte szemevilágát, Istent magasztalva követte Jézust az úton. Isten szolgálatunk hálánk egyik megnyilvánulása a hit, a remény és a szeretet isteni adományaiért. Az adakozás is hálánk egyik megnyilvánulása lehet. Azzal mondunk Istennek köszönetet a tőle kapott javakért, hogy segítjük, támogatjuk rászoruló embertársainkat. A Szent Mise, az eukarisztia ünneplése egyéni és közösségi hálaadás Istennek. A görög eukarisztia szó ugyanis hálaadást jelent. A fiatalok néha csodálkozva kérdezik, hogy tulajdonképpen miért járunk vasárnap Szent Misére. Többféle választ adhatunk erre a kérdésre, hiszen számos okunk van erre. Ezek közül az egyik az, hogy azért veszünk részt az Isten tiszteleten, a hálaadó áldozaton, hogy ezzel is kifejezzük hálánkat Istennek, akinek minden jót köszönhetünk. Urunk, Istenünk! Látjuk és elismerjük, hogy a világban, az egyházban és bennünk egyaránt jelen van a jó és a rossz. Isten és a sátán küzd a lelkünkért, örök sorsunkért. Segíts, hogy minden helyzetben felismerjük és elutasítsuk a gonosz kísértéseit. Növeld bennünk az életszentség vágyát, hogy készek legyünk engedelmeskedni neked, teljesíteni akaratodat. Gyarlóságunk, esendőségünk és bűnrehajló emberi természetünk ellenére is hozzád tartozunk, és tanításod szerint akarunk élni. Segítsen minket a te kegyelmed és irgalmad az üdvösségre.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!